Az ígehirdetés elhangzott 1991. március 3-án. A témával az apostolok cselekedetei 4. fejezetéből a 24. verstől a 31. versig. Amikor amazok ezt megértették, egyöntetően felemelték hangjukat Istenhez, és így imádkoztak. Isten megbízásával ígét hirdett Frank testvér. Abban a rövid időben, amíg Rusz testvér felolvasta a Róma 4. fejezetét, és megosztott néhány gondolatot, egyszerűen nagyon nagyszerűnek értékeltem, hogy a prédikáció értelme és célja abban áll, hogy Isten az ő ígéje által közvetlenül szóljon hozzánk és beszéljen velünk. Hogy nem mind kívülállók vagy ülők, mint nem résztvevők látunk vagy figyelünk valamit, hanem valóban Isten szól hozzánk. Az ő ígéje áthatol rajtunk, és mi befogadjuk ezt az ígét, aztán hiszünk benne, és meg leszünk áldva. A délelőtti összejövetel után egy nagyon drága testvér bejött az imaterembe, és a könnyek futottak le az arcán. Körülbelül azt mondta, hogy teljes mértékben szeretné szolgálni az Urat. Teljesen néki szeretné szentelni magát, nem csak úgy maga előtt élni, hanem valóban az ő rendelkezésére állni. És szerintem ez mindannyiunk vágya. Egy új elkötelezettség az Úr iránt, újból bízni benne, újból hinni, újból az ő rendelkezésére állni, de nem csak szavakkal, hanem tettekben, és szavahihetően is. Sokan vannak ugyanis, akik kényelmesen szeretnének szolgálni az Úrnak, de ez egyszerűen nem fog menni. Az Úr viszont azt mondja, aki nekem akar szolgálni, az kövessen engem, és vegye fel a keresztjét. Így lehet az én követőm, és az Úr követése hasonló lesz ahhoz, amilyen az ő saját útja volt. Meredek és gyakran tövises, írja egy énekíró, felfele vezet az út. Nem várhatjuk el, hogy Isten gyermekeiként megtiszteljenek minket ezen a földön, hogy elismerést élvezzünk, hogy mindenkitől dicsérve legyünk, a mennyik. Nem, éppen ellenkezőleg, olyanok leszünk, amilyen ő volt ebben a világban, olyan lesz az útunk, amilyen az övé volt ebben a világban. Isten útját nem lehet másképp járni. Természetesen ennél fogva az lenne a fontos, ahogy már említettem is, hogy valóban érezzük, hogy Isten az ő ígéje és szellem által közvetlenül szóljon hozzánk. És akkor jön a hitbizonyosság, akkor jön a meggyőződés, akkor jön a bízalom, és akkor kialakul közöttünk és az Úr között egy bensőséges közösség, egy Istennel való járás, amilyen Énóknak és másoknak is volt. És ez nem is van bonyolult. Az Istennel való együttélés olyan egyszerű, ahogyan itt eme szavakban le van írva. Semmi mesterséges, semmi ember alkotta dolog, hanem az ember olyan marad, amilyen, és teljes szívből és teljes lelkéből szolgálja az Urat. Vannak emberek, akik szívesen másmilyenek szeretnének lenni, de csak Isten tud minket átalakítni. Minden szándékunk semmit sem ér. Ő az, aki mindent újjáteremt az ő vérének, az ő igéjének és az ő szellemének ereje által. Ezen a helyen örülünk annak, hogy Isten igéjét minden tekintetben úgy hirdethetjük, ahogyan megvan írva. Nincs nekünk semmi saját tanításunk, amelyet képviselnünk kellene, amelyet meg kellene védenünk, amelyet tovább kellene adnunk, nincs saját ismeretelméletünk, amelyet időnként csíszolnunk és szépen díszítenünk kellene, és így tovább. Egyáltalán semmink nincs Isten ígéjén kívül, de az minden pontban és mindenben. Úgy értem, a legutóbbi nagy hétvégén volt itt egy testvér, aki eddig ritkán járt ide, csak a közelmúltban kezdett eljönni, de az első dolga az volt, hogy vitát indítson a szombatról. Nos, eszembe sem jut, hogy vasárnap a szombatról vitatkozzak. Erre egyáltalán nem is gondolok, és erre egyáltalán nincs is időm. Nincs időm ilyesmire. Elég, ha elolvasom a Bibliát, és ott valóban vannak erre vonatkozó szakaszok. A szombat az Izrael népének lett elrendelve pihenés napjaként, és nem a nemzeteknek. Nem a nemzeteknek. Érdemes tisztában lenni ezzel, de a baj az, hogy az embereknek van kedvenc témáik, amelyek foglalkoztatják őket, és azon lovagolnak. És ezért senkinek sem lehetnek áldásá itt a földön. Lehet, hogy néhány fanatikust meggyőznek az elképzeléseik, de az igazi Isten gyermekeit, akik kiegyensúlyozott hitben élnek és bibliai ismeretekkel rendelkeznek, azokat nem, azokat csak az Úr képezheti. Azután követjük őt, és elolvassuk, hogy senki ne mondjon rólunk elítélő véleményt a szombatról, az új holdról, és így tovább, hiszen így van megírva a Kolosébeliekhez írt levélben. Nos, ezt csak azért említettem meg, mert az emberek bizonyos dolgokat előszeretettel kiemelnek maguknak. És azután még azt is mondják, hogy János szombaton volt ott jelen az Úr napján. Az Úr napján sem a szombat, sem a vasárnap. Az Úr napja az a nagy és félelmetes nap, amely a kegyelem napja után, az üdvösség napja után fog bekövetkezni. János az Úr napján lett elragadtatva szellemben, és látta azokat a dolgokat, amelyek a kegyelem napja után fognak történni. Mit kezdjek én ezzel egy 24 órás napon, legyen az a szombat, vagy akár a vasárnap? Sőt, az emberek még annél is tovább mennek, és azt mondják, hogy aki nem tartja meg a szombatot, az viseli a fenevad bélyegét. Nos, ez esetben csak szarvat kellene tenni az ilyen embereknek, és elküldeni őket a környékre, legelni. Nem, ez egyáltalán nem így van. Ezek a múlt tanításai, amikor még nem érkezett a kinyilatkoztatás, amikor az emberi szellem kutatott. De most nem az emberi szellem kutat, hanem Isten szelleme tárja fel az Istenség mélységeit, és vezet be a Szentírásba. És ahogyan már sokszor mondtuk is, voltak részleges igazságok, és részleges ismeretek is, de most, hála legyen Istennek, létezik egy teljes áttekintés és rálátás az ő isteni üdvösséggel kapcsolatos tervébe. Úgyhogy Pál apostol szavaival bátran elmondhatjuk, közhírré tettük nektek Isten teljes tanács határozatát, és ezt kiegyensúlyozottan, olyan egyensúlyban, ahogyan mindig is illik. Csak néhány helyet a Szentírásból, azután imádkozni fogunk. És már most szeretném elmondani, amennyiben ma különleges imádságkéréseink vannak közöttünk, akkor hadd higgyünk Istennek, és vegyük őt a szaván az ő ígéjével. Hadd imádkozzunk egymásért, hadd kenjük meg egymást olajjal, és lássuk, mit tesz Isten, hiszen Isten kiáll az ő szava mellett, hiszen az ígéhirdetés nem arra szolgál, hogy utána üres kézzel távoznunk, hanem hogy átéljük, és magunkkal vigyük azt, amit Isten az ő szavában megígér. És amennyiben a hit a prédikációból fakad, és mi hirdettük az ígét, mi állhatna még az útjában a csodáknak és a jeleknek? Határozottan, hogy Isten még mindig Isten. Én hiszem ezt, és hiszem azt is, amiről Branham testvér egyszerűen szépen beszélt a sasokról, akiket kiemelnek a fészekből, majd a prérre veszik őket, ahol boldogok és vidámak lesznek. Úgy értem, egy sas repülni is tud, ha csak nem ketrecben lett zárva. Csak hogy a ketrecek meglettek nyitva, a vallás felekezetek felnyíltak, kijöttünk és szabadok lettünk, vagy vagyunk. Hitünkben felemelkedhetünk Istenhez. És ahogy hallottuk is, úgy megnevezhetjük azokat a dolgokat, amelyek még a valóságban nincsenek, még nem láthatók, mintha már meglennének, ahogy Ábrahám is tette. És nem figyelünk a tünetekre, nem a betegségekre, nem a körülményekre, hanem az Úrra tekintünk, aki mindenek felett áll, és aki mindent legyőzött, mindent elviselt, és a Golgotán a kereszten teljes győzelmet aratott. A rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéből való íge szakasz is nagyon fontos, miszerint Jézus feltámadásán keresztül megkaptuk a megigazulásunkat. A vér jóvá tette a kárt, viszont az ő feltámadása által megigazult megigazoltattunk Isten előtt. A vér által megváltva, kiváltva, kegyelmet nyertünk. Elolvasom még egyszer a Róma 4. fejezetének 23. versét. Róma 4. fejezet 23. versétől. De nem csak ő miatta áll megírva, hogy be lett neki számítva, hanem mi miattunk is. Mert nekünk is jóvá lett számítva. Nekünk, akik hiszünk abban, aki feltámasztotta mi Urunkat, Jézust a halálból. Akit áthágásaink miatt lett kiszolgáltatva a halálnak, és ami megigazulásunkért lett feltámasztva. Hányszor elmondtuk már itt, amennyiben Krisztus csak meghalt volna, és nem támadt volna fel, akkor semmit sem tudnánk, akkor nem lenne válaszunk Istentől. De az ő feltámadása volt a megváltási munka megkoronázása, a halál legyőzése, a halál, az ördög és a pokol feletti győzelem. Halál, hol van a hullánkod, pokol, hol van a te győzelmed, és ezáltal, hogy ő mindent legyőzött, mi is képesek leszünk mindent legyőzni ő általa. Hiszen ami vétkeinkért ment a halálba, ami megigazulásunkként támad fel a halottak közül. És ezért tanúskodhatunk erről, ahogyan azt a Kolossé 3. fejezete is mondja. Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetéből. Hadd olvassunk egy, vagy talán két verset, Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének az első versei. Ha tehát Krisztussal együtt fel lettetek támasztva, vagy ébresztve, akkor keressétek azt, ami odafent van, ott, ahol Krisztus tartózkodik, miközben Isten jobbján ül. Keressétek az odafelvalókat, nem pedig a földi dolgokat. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Amennyiben Krisztus, ami életünk, nyilvánvalóvá válik, akkor ti is vele együtt megnyilvánultok az ő dicsőségében. Szeretteim, úgy értem, hogy egy testvér mondani szokta, nekünk hinnünk kell Istennek. Amikor ilyen szavakat olvasunk, mint az imént, akkor hinnünk kell Istennek. Most meg kell hallgatnunk ezeket a szavakat, szívünkbe kell fogadnunk őket, és hiszni, hitet tanúsítani. Hiszen Krisztussal együtt meghaltunk, vele együtt el lettünk temetve. Vele együtt új életre lettünk feltámasztva. Ennek isteni valósággá kell válnia, és mikor válhat ez isteni valósággá, ha szívből hinni fogunk. Nos, ami a hitet illeti, a János evangéliumának 5. fejezetében van az a vers, amelyet minden prédikátor a leggyakrabban idéz, amikor az embereket evangelizáció céljából Krisztushoz szólítanak fel. A János 5. fejezetének 24. verse. Bizony, valószerűen mondom nektek, aki az én ígémet hallja, és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök élete van, és nem kerül az ítéletre, hanem átment a halálból az életre. Amen, amen. Ez egy rövid vers, de nagyon sokat mondó. Elég ahhoz, hogy üdvözöljünk. Magasztalva legyen az Úr neve. De ahogy már említettem is, teljes szívből hitet kell tanúsítanunk, és hagynunk kell, hogy Isten az ő ígén keresztül szóljon hozzánk, hogy az íge hatást gyakorolhasson bennünk, nyomot hagyjon bennünk. Csak az esetben, ha hitet tanúsítunk az íge iránt, tudja Isten azt megerősíteni és megvalósítani, amit az ő ígéjében megígért. A 2. Korintusi levél 3. fejezetéből abból is egész röviden, és talán még a második Korintus, harmadik fejezet, hatodik vers. 2 Korintus 3, a hatodik vers. Ugyancsak ő az, aki alkalmassá tett minket az új szövetség szolgálatára, nem a betű szerint, hanem a szellem szerint, mert a betű megöl, a szellem pedig életet ad. Úgy gondolom, hogy őszintén és hitelesen elmondhatjuk, hogy Isten megajándékozott kegyelemmel, hogy az Ótestamentumot és az Új Szövetséget kiegyensúlyozottan összekapcsoljuk egymással, és hirdessük is. Az egyik kiegészíti a másikat, és az egyik rávilágít a másikra, és együttesen ezek alkotják az Isten teljes kinyilatkoztatást Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Nem azt mondjuk, hogy ez vagy az elvetendő, csupán bibliai alapon és Isten előtt helyesen soroljuk be őket. Ezért ír a Pál apostol is, hogy ő az, aki alkalmassá tett minket az új szövetség szolgálatára. Máshol Pál apostol azt írja, hogy mindenki azt tartsa rólunk, hogy Krisztus küldöttei, ügynökei vagyunk, Isten sokféle titkának sáfárai vagy ügyintézői. Mégis úgy van, hogy vannak emberek a Földön, akik kapcsolatban, össze vannak kötve Istennel, akiket Isten elrendelt, és akinek egy bizonyos Isten üdvösséggel kapcsolatos tervéhez tartozó feladatot kell teljesíteniük. És senki sem léphet be egy ilyen beosztásba önmagától, ha csak Isten nem döntött úgy. A 2 Korintusi levél második fejezetének 14. versében ez áll. De hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindig diadalmenetben vezet minket önmagával, és rajtunk keresztül mindenütt kinyilatkoztatja az ő felismeretének kellemes illatát. Pál apostol itt nem önmagára van utalással, hiszen ő a mi Urunk Jézus Krisztusunknak egy szolgája volt. Ha pedig mi tanúskodunk róla a mi Urunkról, akkor ő is tanúskodik az ígéről, és visszaigazolja azt, amennyiben az ő nevében és az ő akaratában hirdetjük azt. Hogy bátorságot merítsünk a hitre és az imádságra, hadd olvassunk el együtt még az apostolok cselekedeteinek 4. fejezetéből, hiszen mindenki nagyon jól ismeri a Péter történetét és azt is, amit Isten tett. Ami a férfiú meggyógyulása után, hogy mi mindenen kellett átmenniük. Azután az állít az apostolok cselekedetein 4. fejezetének 24. versében a következők állnak írva. Amikor amazok ezt tudomásul vették, megtudták, egyhangulag felemelték hangjukat Istenhez, és így imádkoztak. Uram, te vagy az, aki megteremtetted a mennyet és a földet, a tengert és mindazt, ami bennük van. Itt Isten minden hatóságát közvetlenül imádságuk elejére állították, és szem előtt tartották, hogy az az Isten, aki a semmiből, a puszta semmiből, az ő kimondott szavával egy egész világegyetemet létrehozott és megalkotott. Nos, ez a mindenható Isten, aki megteremtette az eget és a földet, aki szólt és meglett, aki parancsolt és létrejött, ehhez a mindenható Istenhez, az ég és a föld teremtőjéhez fordultak imádságukban, azzal az elvárással, hogy ő nem csak az eget és a földet teremtette meg, és mindazt, ami benne van, hanem most is jelen van, hogy ki nyilatkoztassa az ő mindenhatóságát, és visszaigazolja azt, hogy él és jelen van. És most hadd olvassunk tovább. Te szóltál a Szent Szellem által atyáinknak, Dávid, a te szolgád száján keresztül, amikor azt mondtad, mit jelentsen a pogányok tombolása, és a népek hiába való gondolkodása vagy tanácskozása. A föld királyai felkrekednek, és a fejedelmek összefognak, vagy összecsődülnek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Nos, most mégis az a gondolatom támadt, hogy mégis fel kellene készülnünk egy egész rövid szenvedési időszakra, nem a nagy nyomorúság idejére, erről nem beszélek. De mégis, egy egészen rövid üldözési időszakra. Most nem akarok részletesebben kitérni a bibliai idézetekre, de amint tudjátok, mi áll jelenleg közvetlenül úgy napi renden. És a rend szó manapság a világon túlmutató fogalomként, nevezetesen világrendként kerül használatban. Hallottátok-e az elmúlt napokban, különösen az öbölháború ideje alatt, hogy Bush elnök új világrendről beszél? Az új világrendet akarja megalapítani. Nos, igen, és mi legyen ez az új világrend? Hol van ennek a világrendnek a fővárosa? És ki rendelkezik vele? Honnan fog jönni? Hova fog vezetni? És most mégsem kell erről tovább beszélnünk, különben egyből belecsúszok a témába, és ez nálam olyan gyorsan megtörténik. De pillanatnyilag valóban pontosan érezzük, hogy már nem csak Nyugat vagy Kelet-Európáról, vagy egy Európáról, Ázsiáról, vagy az Egyesült Államokról van szó, hanem arról van szó, hogy globálisan minden egybe legyen vonva egy világrend, egy világgazdasági rendszer, egy világbank, mindennek, az egész világnak valahol meg kell találnia a helyét. És pontosan ez az, ami napi renden van. És jelenleg már megint írok egy könyvet, és nagy örömet okoz, hogy így látjuk az összefüggéseket. Aztán csak hálát adhatunk az Úrnak, hiszen ő valóban megajándékozott világossággal az estvének idején. Tisztázta, ami nem volt egyértelmű, kinyilatkoztatta, ami rejtve volt, feltárta az összefüggéseket, amelyeket talán 10 évvel ezelőtt még nem lehetett volna összehangolni. De ezt már most elmondhatjuk, és ez már is kialakulóban van. Az első fázis a közel-keleten, a Perzsa-öbölnél már mégis lezárult, de most Izrael népét szorítják sarokba. Úgy, ahogy Husseint sarokba szorították akkor, hogy kiürítse Kuwaitot, úgy most a népek, és Istennek legyen panaszolva, de így van a bibliai rend szerint, Oroszország az Észak király uralma alá kerülnek. És ezt már múlt vasárnap Zürichben is felvetettem. Időnként ki kell teríteni a térképet az asztalra, és rá is kell nézni időnként. Mert ott az áll, és az Észak királyáról van szó. Aztán még kétszer is, hogy a legészakibb Északról, nem csak Északon, Északon van Törökországnak is egy csücske, és Északon van Szíria is, és így tovább, de Oroszország teljes ázsiai része, az oroszországi mintegy 50 millió muszlimmal, 50 millió muszlim, igenis. Nekünk itt csak 1,7 millió van az egész német szövetségi köztársaságban, Franciaországnak 3 milliója van, de 50 millió muszlim él a Szovjetunióban. És a muszlimok Izrael halálos ellenségei, Izrael ellen vannak. Így pedig könnyű lesz az egészet úgy elintézni, és a meghatározott X napon hadba vonulni Izrael az ősi ellenség ellen. De aztán, vagy akkor Isten fog beavatkozni, és az égből véget fog vetni a történteknek. De ez egyszerűen oda fog fajulni, vagy a helyzet oda fog fajulni, hogy az egész világ Izrael ellen fog fordulni, és úgy fog alakulni, Istennek legyen panaszolva, de így lett előre megírva a proféciákban, hogy mindazok ellen is fel fognak lépni, akik egyrészt nem tartoznak a római katolikus egyházhoz, másrészt nem tartoznak a protestáns szövetséghez, a világegyházak testületi tanácsához. Ezek lesznek a nem kívánatos elemek, ezek lesznek a zavargások keltői, ezek lesznek a taníthatatlanok. És mit mondott nekem Kupka testvér éppen pár napja? A lengyel Valesza már a rádióban is belejentette, hogy minden agresszív szektának véget kellene vetni, vagy véget kell vetni. Ők megtalálják a megfelelő terminológiát is, megtalálják a megfelelő szavakat, hogy már előkészítsék azt, ami valamikor bekövetkezik, hogy milyen irányba alakuljanak majd a dolgok. És mivel tudják, honnan jönnek a tanácsadók, és hogy mindannyian ugyanazt a képzést kapták, akkor azt is tudjuk, mi fog történni minden nép, nyelv és nemzet esetében. És úgy értük, úgy értem, nem estünk a fejünkre, bocsássatok meg, ha ezt így kimondom. Hiszen megvan a számunkra prófétai szó, nem az ember, hanem az íge ad felvilágosítást. És itt van a titok. A világon egyetlen egyház sem, sem a luteránus, sem a kálvini egyház, sem a metodisták, sem a baptisták, sem a presbiteránusok, sem az anglikánok, sem az ortodox és bárki más nem rendelkeznek nagykövetséggel a föld minden országaiban. De van egy város, állam, és ez a Vatikán. És ez nem csupán egy vallási hatalom, hanem egy világi, földi hatalom is. Egy állam az állam belsejében. Itt Bonnban, és ezt véletlenül már elmondtam nektek, ez az igazság, nagyon ritkán nézek tévét, mert kevés időm van, de időnként mégis tájékozódni kell. És mivel meglásd, ki volt az újévi fogadáson az első, aki megszólalhatott, amikor a szövetségi elnökünk felvonultatta az egész diplomáciai testületet. A nuncius volt az egyetlen, aki szót kapott és szót emelhetett. Mindenki más csak amment mondhatott, miután ő befejezte. A legnagyobb politikai tekintély ezen a földön a Vatikán állam, amelynek több mint 100 országban vannak nagykövetei, akiket egyébként nunciusoknak neveznek, és nem nagyköveteknek. De azáltal minden politikai csatornát igénybe vehet, az egész nagyvilágon, és az ő urai mindannyian továbbadják a politikai csatornákon keresztül, hogy mi kell betáplálva legyen ezekbe a népekbe. Hiszen nem vagyunk mi vakok. Isten megnyitotta a szemeinket. Nem csak a dolgot látjuk, hanem azt is, hogy milyen ügyesen szőtték össze. És Mussolini volt az, aki egyáltalán megadta és ajándékba adta a Vatikán államot. És még egy nagyszerű ajándékot is adott ráadásul. Csak el kell olvasnotok a konkordátumot. Aztán Hitler volt az, aki csatlakozott hozzá, és mindketten a római egyház nevében tették azt, amit tettek, hogy kiterjesszék a keletet, és bevonják a római katolikus hitbe. Most pedig mindent politikai módon és politikai eszközökkel intéznek el. Most igazából nem is akartam erre rátérni, csak talán mégis el kellett mondanom a mondottakat. A veszély nem a mi országunkból fog kiindulni, de akkor fog bekövetkezni, amikor Isten megengedi a meghatározott időben. Oroszországban, Kínában, mindenhol vannak a Vatikánnak politikai képviselői, mint államnak, nem mint egyháznak, hanem mint államnak. És ezt meg kell érteni. Ez volt az a leleplezés, amit évekkel ezelőtt, azt hiszem 64-ben közvetlen a Vatikánban kaptam. Hiszen háromszor is jártam a Vatikánban, láttam a sok aranyat, az ezüstöt és a sok drága köveket. Láttam ezt az egész halmozatot. És azután az ember az első mondatában így szólt, hölgyeim és uraim, nem de, tisztelt hölgyek és urak, önök most nem Olaszországban vannak, hanem a Vatikán államban. Van saját zászlónk, van mindenünk, ugye? És folytatta, és azt mondja, mi egy állam vagyunk az államban. Most nem Olaszországban vagyunk, hanem egy másik országban, a Vatikán államban. Akkor hullott le a szememről a hályok. A jelenések 17. fejezete. Ő a 8., de a 7 közzé tartozik. Közöttük van, szarvként emelkedik ki, ezt is még le fogjuk írni. Mégis úgy van, hogy Isten még a Vatikánban is adott kinyilatkoztatást, csak nyitottnak kell lenni rá. Nem, a dolgok ma olyan világosak és egyértelműek a szemeink előtt. Ki vannak tárva, hogy fel vannak tárva. És Isten egyszerűen így akarta, és így is tette, hogy átlássuk a dolgokat. Még egy dolog. Amennyiben protestáns kommentárokat olvasunk, és ezek lehetnek a legjobbak a piacon, akkor észrevesszük, hogy nem szabadultak meg teljesen a katolikus szellemtől, a katolikus gondolkodásmódtól és hagyománytól. Ha Péterről írnak, akkor nem írnak helyesen. Először is azt feltételezik, hogy Krisztus őt, Pétert alapkővé és sziklává tette, pedig ez egyáltalán nem így van. És aztán az érveikkel a saját lábukba lőnek, és foggyul ejtik őket a saját bonyodalmaik. A kiindulás helye kell legyen, és csak akkor lehet helyes az irány, és az eredmény másképp nem. Nem Péter volt az alap, nem Péter volt a sarokkő sem, hiszen Jézus Krisztus a sarokkő és a zárókő, az alap és minden mindenben. Péter ugyanis egy kő volt, ez igaz, ahogy mi is mindannyian élő építőkövek vagyunk, akik felépülünk Isten szent lakóhelyévé a szellemben. Csak hogy a gyülekezetet nem Péterre lett alapítva. És mégis azt írják neves protestáns teológus, hogy az Úr Péterre alapozta meg az egyházat. Én lemondok egy ilyen egyházról. Az Úr önmagára, az üdvösség sziklájára alapította meg a gyülekezetet. Péter csak egy olyan ember volt, akit Isten felhasználhatott az első órákban. De amint mondtam is, amennyiben ezek a teológusok ennyi hagyományt magukba szívtak, nem szabadultak meg tőle, és ez megmaradt a gondolkodásukban. Akkor hogyan is szolgálhatna kifejtésük a legcsekélyebb mértékben is az embereknek, vagy adhatna felvilágosítást valamiben is? Nem kell sokáig olvasni, és nem is lehet, félre kell tenni, mert belülről felkavar a harag, és az ember megkérdezheti magától, miért is írtak ezek egyáltalán. De amint már mondtam, még nem jött volt el az idő, viszont most a dolgok egészen világosan és valóságosan előttünk láthatóak. Senkinek sem kell többé értelmeznie semmit, csak ki kell nyitnunk a szemünket, és aztán meglátjuk. Elnézést, hogy eltértünk a témától. Most pedig hadd térjünk vissza az apostolok cselekedetei 4. fejezetéhez. A 28. versben ez áll, hogy végrehajtsák mindazt, amit a te kezed és a te tanács határozatot előre elrendelt, hogy megtörténjék. Pontosan erről van szó, hogy az isteni tanácshatározat végre legyen hajtva. Most a 29. vers. És most, Uram, tekints oda a fenyegetéseikre, és adj erőt szolgáidnak, hogy minden félelem nélkül hirdessék a te ígédet. Ennél fogva nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, és hadd történjenek jelek és csodák a te szent szolgád Jézus nevében. Ez az első óra, vagy első pillanatok imádsága, egy ős kereszténységi ima. És így imádkozhatunk mi is ezekben a napokban, amikor minden a végére jár, ahogyan ők is imádkoztak akkor. Ennél fogva nyújtsd ki a kezedet gyógyításra. Ma is, ezekben az órákban imádkozhatunk így, együtt, úgy, ahogyan akkor a gyülekezet imádkozott Istenhez. És hadd történjenek jelek és csodák a te szent szolgád Jézus nevében. Ki tudja, miért áll itt a szolgaszó kifejezés, ami Urunkra vonatkozóan, és nem a fiú, vagy egy másik kifejezés. Miért áll itt, és hadd történjenek jelek és csodák a te szent szolgád Jézus nevében. Csak el kell olvasnotok az Ézsaiás 42-t, az én szolgám, akiben tetszésemet találtam, aki minden akaratomat végrehajtja. Ő nem fog elfáradni, és nem fog ellankadni. Ezt elolvashatjátok az Ézsaiás 42-ben a 11. verstől, és itt azután megvan írva, hadd olvassuk el nyugodtan az első verstől, az Ézsaiás 42 első versétől. Íme vett tekintetbe az én szolgámat, akihez ragaszkodok, az én választottamat, akiben szívem gyönyörködik. Ma megemlítettük a két helyet, Máté 3-at és a Máté 17-et. Ez az én szeretet vagy szerelmes fiam, akiben tetszésemet leltem, gyönyörködöm. Itt is az a kifejezés, itt is kifejezése van juttatva, hogy akiben gyönyörködöm. Szellememmel ruháztam fel őt, hogy a jogszabályt igazságos szolgáltasson a nemzetek között. Nem fog kiáltani, sem lármázni, hangját sem hallatja az utcákon. Egy megtört nátszálat nem fog letörni, és a pislákoló mécses nem oltja el. Megbízhatóan hirdeti az igazságot. Ő maga nem fog elfáradni, és nem fog összeroskadni, amíg meg nem szilárdítja a jogszabályt a földön. A tengerparti országok már is várják az ő rendelkezéseit. És tovább is olvashatnánk. Látjuk tehát, hogy az új szövetség írói az egész Ótestamentumot beépítették a leírásukba. Milyen minden olyan szempont, amely az Ótestamentumban találtak, ami Urunkra vonatkozóan, azután felhasználtak az új szövetségben. Elolvashatjátok a 6. vers 2. felét. Én az Úr, itt a Jáve szó áll. Én az Úr Jáve rendeltelek el téged igazságosságban, és megragadtam a kezedet, és megőriztelek, és a népek szövetségessévé tettelek a nemzetek világosságába. Hogy megnyisd a vakok szemét, hogy kivezesd a fogságból a foglyokat, és a sötétségben ülőket a börtönből. Én vagyok Jáve. Ez az én nevem. És tiszteletemet másoknak nem adom, és dicsőségemet sem adom a bálványoknak. A korábbi proféciák, íme nézzétek, azok beteljesedtek, vagy bekövetkeztek, és most újat teszek közismerté, mielőtt még kisarjadna, kibontakozna, hallatom veletek. Ezeket az ígehelyeket újra és újra elolvashatjuk az Ótestamentumban és az Új Szövetségben. Uram, nyújts ki kezedet, és hadd történjenek ennél fogva gyógyulások, jelek és csodák a te szent szolgád Jézus nevében. Az Úrnak szolgává kellett válni, ahogyan Pál apostol előadta, hogy felvette a szolgai alakot, levetette az istenséget, és hozzánk hasonlóvá lett, és azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Aztán itt a 31. versben ez van mondva. Amikor így imádkoztak, megrendült a hely, ahol összegyűltek, és mindannyian megteltek Szent Szellemmel, és félelem nélkül hirdették azután Isten ígéjét. Hadd lenne ez így ma is. Az egyik énekben azt énekeltük, hogy sötét felhők tornyosulnak, és nem akarunk senkit sem megijeszteni, de a nemzetekből álló gyülekezet számára az idő mégis a végéhez közeledik. És ez elengedhetetlen. Aki életét Istennek akarja szentelni, annak ma kell megtennie. Holnap már is késő lehet. Aki Istennel akar élni, kezdje el ma. Mindennek megvan a mája. Ma, ha az ő szavát, hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Az ellenség mindig azt fogja mondani, holnap, még van időd, még nem olyan sürgető a dolog, és így tovább. Ne hallgassatok erre a hangra, amely a legkülönbözőbb érvekkel akar titeket visszatartani, hanem hallgassatok az Úr hangjára, az ő szavára, hiszen erről az van írva, ma, nem holnap, ma, ha halljátok az ő hangját, szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Egy üzenet azoknak, akik szenvednek, akik betegek, ez nem csupán reménység, hanem bizonyosság, és a gyógyulás valóban a rendelkezésre áll. hiszen ő megsebesítetett a mi bűneinkért, meg lett verve a mi vétkeink vagy áthágásainkért. A büntetés ő rá lett helyezve azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által gyógyulást nyertünk. Így hisszük, mert így van megírva. És aki ma a prédikáció által minden erőfeszítés nélkül személyesen megkapja ezt az élő hitet, mint egy kinyilatkoztatást az Úrtól, az jöhet, és imádkozhatunk vele, és garantálhatjuk neki a gyógyulás csodáját Isten ígéje alapján. Hiszen itt nem egy emberről van szó, aki összekever valamiféle balzsamfélét, elvégez valamilyen műveletet, és gyógyulást ígér. Nem ígérjük meg a gyógyulást, hanem átéljük, és magunkkal vesszük a gyógyulást, mert hiszen az Ótestamentumban elhangzott, méghozzá múlt időben ő megsebesítetett a mi vétkeink, illetve áthágásainkért, magára vette a mi betegségeinket, fájdalmainkat, és így tovább. És ma, visszatekintve a Golgotára, mégis elmondhatjuk szavahihetően, hogy megsebesítetett, össze lett verve a mi betegségeinket, elviselte, ő hordozta azokat, mint a fájdalmak embere, hiszen így van megírva, és így hisszük is. És mivel ő volt az, aki betegségeinket a testén a keresztre vitte, kegyelemben, gyógyulásban részesültünk. Kegyelemből. És aki ma ajándékba kapja kinyilatkoztatás által, az ne várjon itt üres ígéreteket, amit magával visz az útra, hanem várja az Úrtól az ő szent szavának visszaigazolását és a gyógyulást a testén, a lelkén és a szellemében, bármi is legyen az, ami érintett. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Tudunk-e mondani erre? Amen. Amen. Ő feltámadt, ő él. Minden alá van vetve változatnak. Jézus azonban soha. Tisztelet a báránynak. Hadd lenne kimunkálva bennünk az élő hit az ége szava által. Semmi szükség arra, hogy itt csodatévők lépjenek fel. Csak olyan emberek van szükség, akiknek megvan az az élő hit, amely az íge szavából, a prédikációból fakad, és akik magukkal viszik a gyógyulás csodáját. Azt hiszem, Natali testvérnő volt az, aki tegnap este elmondta nekünk, hogy egy testvérőnek nagyon rossz volt a látása, és tudjátok, vannak emberek, akiknek valóban rendkívül rosszul a látása, a szemevilága, és Isten helyben meggyógyította, hiszen Isten tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Csak hinni kell, hinni, ahogy az írás mondja, és nem kételkedni, hanem hinni, és nem várni mást, csak a gyógyulást, és aztán az meg is fog történni. Ajándékba lesz adva, lesz magasztalva és dicsőítve legyen az Úr neve. Amen. Hadd álljunk fel és énekeljük el együtt, amint vagyok, úgy kell lennie. És akit az Úr úgy vezet, hadd jön előre, előre jöhet, hogy együtt imádkozzunk itt. Amint vagyok, úgy kell lennie, nem az én erőm, csak te egyedül, a te véred lemos rólam minden bűnt. Ó Isten báránya, én jövök. Halleluja. Magasztalva legyen az Úr. Nos, mégis jöttek néhányan. Ez valóban Isten szent ígéje, amit itt idéztünk, nem egy ember mondta, hanem az Úr mondta. És mi, mint emberek, vagy az íge szolgái, magától az Úrtól kaptuk a megbízatást, hogy elmenjünk, és pedig az egész nagy világra, hogy hirdessük az evangéliumot, és imádkozzunk a betegekért. Ez volt az utolsó kérdésem, amit Branham testvérnek feltettem, amikor vele voltam, hogy nekem is jogom van-e a betegekért imádkozni. És ő szó szerint ezt mondta, Frank testvér, mindenki, aki elhivatást kapott az evangélium hirdetésére, elhivatást kapott a betegekért való imádkozásra is. Hiszen ez a missziós megbízatást nem lehet szétválasztani. Felolvasom a Márk 16. fejezetéből. Itt áll a 14. verstől. Később azonban leleplezte magát a 11 tanítványnak, amikor az asztalnál ültek, és szemrehányást tett hitetlenségükért, és szívük keménységéért. Észrevettétek-e a hitetlenség és a szív keménysége? Ő szemrehányást tett hitetlenségükért és szívük keménységéért, mert nem hittek azoknak, akik látták őt az ő feltámadása után. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az üdvüzenetet minden teremtménynek, aki pedig hívővé vált és megkeresztelkedett, az meg lesz mentve. Vagy üdvözülni fog, aki pedig hitetlen marad, az kárhoztatva lesz. Azokat pedig, akik hitre jutottak, ezek a csodajelek kísérik majd őket. Az én nevemben gonosz szellemeket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálost isznak, az nem árt neki. Kézrátétellel imádkoznak a betegekért, és azok egészségesek lesznek. Így áll itt írva. Ezt az Úr mondta, és mi hadd higgyük el. Elhisszük. Miután az Úr Jézus beszélt hozzájuk, felvétetett a mennybe, és leült az Isten jobbjára. Ők pedig felkerekedtek, és mindenütt hirdették az ígét, miközben az Úr is közreműködött, és a jelekkel, amelyek ennél fogva történtek, visszaigazolta az ígét. Legyen, hogy az Úr ma is közreműködjön, és hadd történjenek jelek és csodák. Most pedig mindnyájatok további felépítésére és hit megerősítésére. Valaki oda ment Branham testvérhez, és ezt mondta neki, hogy az az íge szakasz, amelyre hivatkoztál a Márk 16-ból, egyáltalán nem ihletett. És Branham testvér az Úrtól kapott éles látást, éles eszűséget, és azt mondja, amennyiben Isten egy nem ihletett idézettel ilyen nagy csodákat és jeleket tudott véghez vinni, mi fog akkor az ihletett szaván keresztül tenni? Figyeljetek, de hiszen mi elhisszük, hogy Isten teljes szava ihletett. A Szent Szellem által született és kinyilatkoztatott, és mi szívből elfogadjuk és hisszük azt. Szeretteim, mindannyian fizikai szenvedésekkel küzdötök-e, fizikai szenvedésekkel, nem is tudom, hogy tudunk-e mindannyiatokért kézrátétellel imádkozni, de hiszen teljes szívből hisztek, nem de? Teljes szívből hisztek, hiszen akkor meg kell történnie, akkor meg kell történnie. Most fogjátok meg most egymás kezét, úgy, ahogy éppen ott álltok, így, és egy közös imádságot fogunk felemelni, Istenünk kegyelmi trónja elé küldeni. Együtt elénekeljük, csak legyen hited, csak legyen hited, egész teljes szívünkből, és az egész gyülekezet együtt énekel velünk. Legyen hited, csak legyen hited, minden lehetséges, ó, csak legyen hited. Legyen hited, csak legyen hited, minden lehetséges, ó, csak legyen hited. Jézus, ő itt van. Jézus, ő itt van. Minden lehetséges, mert Jézus, ő itt van. Jézus, ő itt van. Jézus, ő itt van. Minden lehetséges, mert Jézus, ő itt van. Uram, mindenható Isten, a menny és a föld teremtője, itt nem emberekkel vagy emberek szavaival van dolgunk, hanem te veled, az egyedüli, egy igaz Istennel, és a te szavaddal, a Jézus Krisztus által véghez vitt megváltással. Uram, most hozzád jövünk, és elhisszük, hogy ezekben a pillanatokban visszaigazolod a te szavadat, mint igazságot, valóságot, valóságosan kinyújtod a karodat, és csodákat és jeleket cselekszel Isten ereje által Jézus Krisztus, ami Urunk nevében. Minden démonoknak távoznia kell, minden betegséget meggyógyít Isten ereje Jézus Krisztus, ami Urunk nevében. Hiszen már is megtörtént. Halleluja, halleluja. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét. Halleluja. Halleluja. Tisztelet a mi Istenünknek. Tisztelet illeti Istenünket. Halleluja. Halleluja. Magasztaljátok Istent. Magasztalva legyen a mi Istenünk. Halleluja. Halleluja! Ó, halleluja! Véghez vitetett! Az én Jézusom megszabadított engem, függetlenül attól, hol vagyok, száraz földön, tengeren, örömben, bánatban, ahol Jézus van, ott dicsőség van. Ó, halleluja! Véghez vitetett! Az én Jézusom szabaddá tett engem, függetlenül attól, hol vagyok, száraz földön, tengeren, örömben, bánatban, ahol Jézus van, ott dicsőség van. Mennyei Atyánk, te vagy minden kegyelem és minden vígasz Istene. Te látod, amint itt összegyűltünk a te színed előtt. Hálát adunk neked ezért a hétvégért, hálát adunk neked a te ígédért, a te véredért, a te szent szellemedért, aki hatékonyan munkálkodik közöttünk és a szívünkben. Együtt hálát mondunk neked, hogy kiválasztottál minket, és magad mellé vettél, és megismertetted velünk a te tanács határozatai titkait. Hálát adunk neked mindezekért. Fület adtál nekünk, hogy halljunk, szemet, hogy lássunk, és szívet, hogy higgyünk. Szeretett Uram, emeld fel a te tekintetedet fölöttünk, és add meg nekünk a te áldásodat és a te békességedet. Szeretett Uram, vezess minket helyes úton a te nevedért, és legyen meg, teljesüljön a te akaratod, a mi életünkben, az én életemben. Téged a mindenható Istent, illet a felmagasztalás, a tisztelet, a dicsőség és az imádat, most és mindörökké. Halleluja. Amen.